Egyed 8 a NATO főtitkára Erdoğan török elnökkel, illetve a török külügyminiszterrel tanácskozott a múlt héten, és próbált azért lobbizni egyebek mellett, hogy Törökország adja áldását Finnország és Svédország NATO csatlakozására. A vonalban Pénzváltó Nikolett, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi a bajuk a törököknek a két skandináv ország NATO csatlakozásával kapcsolatban?
Törökország alapvetően két fő aggályt fogalmazott meg még a nyáron, amikor Svédország és Finnország hivatalosan benyújtotta a csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. És ennek nyomán született is egy megállapodás a június végén a három ország között. Azonban Törökország úgy értékeli, hogy Svédország és Finnország, köztükként Svédország, még nem teljesítették a megállapodásban foglaltakat. Ez a két fő téma, amit említettem, az első, ami talán a legfontosabb, az az, hogy Törökország sokkal határozottabb terrorizmus elleni fellépést várna el a két északi államtól. A második pedig az, hogy Törökország szerette volna elérni, hogy megszüntessék azokat a fegyverembargókat, amiket a korábbi években Törökországgal szemben bevezettek. Ez utóbbi feltétel egyébként teljesült is, az új svéd kormány szeptember végén hivatalosan is bejelentette, hogy megszüntetik ezt a fegyverexport tilalmat Törökországgal szemben, úgyhogy mostanra maradt a terrorizmus elleni fellépés kérdése.
Vagyis ők azt akarják, a törökök, hogy az ő fegyvereiket vegyék meg a svédek, illetve a finnek?
Nem feltétlenül, inkább fordítva, tehát azt szerették volna, hogyha a NATO szövetségeseik nem tartják vissza a saját fegyvereiket Törökországtól, hiszen ezt a szövetségi szolidaritás alapján tekintenik. Tehát nem voltak hajlandóak a nyugati partnerek közül többen fegyvert találni Törökországnak, különböző emberi jogi aggályokra hivatkoztak. Egyébként ez nem csak Svédországra és Finnországra volt jellemző az elmúlt években, hanem más nyugati államokra is.
Említett a terrorizmus elleni küzdelmet, itt konkrétan arról van szó, hogy a törökök a kurdisztáni munkáspártot, illetve ezek tagjai terroristáknak tartják, és hogy a két ország, de különösen Svédország befogadta őket, illetve anyagilag támogatja a kurdokat?
Ez ennél egy kicsit összetettebb olyan szempontból, hogy ez szintén egy visszatérő téma Törökország és nyugati szövetségesei között. Törökország egész egyszerűen sokkal kiterjesztőbben értelmezi a terrorizmus fogalmát, mint a legtöbb nyugati állam. Ez egyébként a török jogszabályokban is megjelenik, tehát elméletileg török jog szerint sokkal több ember tekintető terroristának, mint ahogy azt a legtöbb nyugati állam látja. Nem kizárólag a kurdisztáni munkáspártról van szó, hanem más csoportokról is, például a Fethullah Gülen mozgalmához kötődő emberekről. Illetve a kurdokon belül is összetettebb a helyzet, hiszen Svédország a többi EU-s NATO tagállamhoz hasonlóan a kurdisztáni munkáspártot hivatalosan terrorszervezetként tartja számon. A probléma azzal van, hogy van egy csomó olyan kurd szervezet, például Szíriában a szíriai kurd demokratikus egyesülés pártja, vagy a népvédelmi egységek, amelyet Törökország terroristának tekint, Svédország és például az Egyesült Államok pedig nem tekint terroristának. Ez a konfliktusoknak a legfőbb oka az elmúlt években, hogy még azt mondják a svédek, hogy a PKK-t vagyis a kurdisztáni munkáspártot elítélik, és semmilyen módon nem támogatják, addig ezekkel a csoportokkal az előző svéd kormány egy egész szoros kapcsolatot tartott fenn, amit akkor az elmúlt években folyamatosan nehezményezett.
Nyilvánvaló, hogy a törökök zsarolásként is használhatják, vagy tárgyalási alapként a két északi ország NATO-hoz való csatlakozását. Mégis furcsa ez a hozzáállás Törökország részéről, hiszen tudjuk, hogy a NATO-n belül a második legerősebb hadseregük nekik van, geopolitikailag nagyon kényes helyzetben vannak közel Oroszországhoz, tudjuk azt is, hogy hosszú évszázadokon keresztül voltak orosz-török csaták, de hát most gyakorlatilag a törökök a másik oldalon vannak, úgymond. Tehát az ember azt gondolná, hogy nekik is érdekük az, hogy a NATO tovább erősödjön.
Ez valóban így van. Törökországnak is érdeke lenne a NATO bővítése és a NATO megerősödése. Egyszerűen arról van szó, amit említettem, hogy ez egy olyan probléma, visszatérő probléma, és Törökország egyszerűen úgy érzi, hogy a szövetségesei nem figyelnek oda rá. Az elmúlt években két alkalommal volt még hasonló eset, amikor Törökország blokkolt valamilyen NATO ügyet, még 2009-ben Anders Fogh Rasmussen főtitkári kinevezését akadályozta Ankara néhány hónapig. Ott szintén előkörült egyébként a PKK támogatásának a vágya a korábbi dán miniszterelnökkel kapcsolatban. Illetve néhány évvel ezelőtt egy olyan védelmi tervet blokkolt Ankara, ami megerősítette volna a balti államok és Lengyelország védelmét, és megint csak arra hivatkoztak, és azt szerették volna elérni, hogy a szövetségesség tekintsék terrorszervezetnek az említett szíriai kurd népvédelmi egységeket. Tehát alapvetően valóban nem egy új keleti problémáról van szó. Én azt gondolom, hogy a nyomásgyakorlás az elsősorban ezen a területen jelenik meg, és Ankara egyszerűen kihasználja a lehetőséget, hogy most a nyugati szövetségesek, különösen a svédek kénytelenek odafigyelni rájuk, és erre a török biztonsági aggályra.
Ez az egész konfliktus vagy vita a két északi ország NATO csatlakozásáról felveti ismét a kérdés, hogy Törökország az orosz-ukrán háborúban melyik oldalon áll, hogyan próbál egyensúlyozni a két ország között, hiszen említettem, hogy hosszú évszázadokon keresztül milyen háborúk zajlottak az oroszokkal, a törökök hogyan háborúztak az oroszokkal, de hát ott van a szomszédjukban Ukrajna, egy jelentős ország, Törökország geopolitikailag egy nagyon kényes és fontos helyen fekszik. Mi látszik az elmúlt 9 hónapban, amióta tart a háború, Törökország hogyan próbálja megtalálni a helyét? Kinek ad igazat? Érdeke az, hogy egy erős Oroszország területileg is kibővített, nagyobb Oroszország jöjjön létre?
Törökország valóban egy egyensúlyi politikát próbál folytatni, ahogyan is említette, mind a két állam, mind Oroszország, mind Ukrajna, Törökországgal szomszédos állam, és valószínűleg az is marad, és mind a két állam fontos partnere Ankarának. Ugyanakkor összességében mégis azt lehet látni, hogy Törökország inkább Ukrajna mellett áll ebben a háborúban, noha ezzel együttben mindent megtesz annak érdekében is, hogy ne idegenítse el Moszkvát, akivel fontos, elsősorban gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat tart fent. Az, hogy miben nyilvánul meg ez a támogatás Ukrajna felé, egyrészt a politikai nyilatkozatokban, láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban, de már a háború előtt is Recep Tayyip Erdoğan török elnök és több török vezető politikus is elítélte Oroszországot, illetve például megfogalmazta is a török elnök, hogy vissza kell adni a megszállt területeket Ukrajnának, beleértve a Krím-félszigetet is. Emellett fegyverekkel is támogatja Törökország Ukrajnát, a sajtóban leginkább a Bayraktar TB2-es drónok szoktak bekerülni, ugyanakkor például kirti páncélozott járműveket is szállított Ankara Ukrajnának. Úgyhogy összességében ezért gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy elsősorban Ukrajna mellett állnak a törökök. Annál is inkább, mert ahogy említette, ez valóban egy történelmi tapasztalatokból származó támogatás az ukránok felé. Törökország annak idején a Szovjetunió jelentette fenyegetés miatt csatlakozott a NATO-hoz is, és valóban ezt megelőzően is egy tucat háborút vívott egymással a két állam. És az elmúlt évek egyre asszertívebb orosz politikája is, orosz külpolitikája, ugye kezdve a 2008-as lúziai háborúval, azt mutatta Ankara számára, hogy egy egyre erősebb Oroszország lép fel a közvetlen környezetében, a saját érdekszférájában, hiszen a török és az orosz érdekszférák átfedik egymást, és valóban egy túlzottan erős Oroszország az semmiképpen nem lenne érdeke Ankarának, és előhozza ezeket a történelmi félelmeket, történelmi reflexeket is.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét, Pénzváltó Nikolettet kérdeztem az elmúlt percekben. Szép napot önnek, viszonthallásra!
Köszönöm én is, viszonthallásra!